kedves gyülekezet, a Péter közönséges első levelének az 5. részéből az első 5 verset olvassuk el, majdnem azt mondtam, hogy énekeljük el, de elég csak prózában elolvasnunk. Így kezdődik: a köztetek lévő presbitereket kérem én, a presbitertárs és a Krisztus szenvedésének tanúja, és a megjelenendő dicsőségnek részese, fegeltessétek az Istennek köztetek lévő nyáját, gondot viselvén arra nem kényszerítésből, hanem örömest, sem nem rút nyerészkedésből, hanem jó indulattal, sem nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteken, hanem mint példányképei a nyájnak, és mikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőségnek elvathatatlan koronáját. Hasonlatosképpen ti ifjabbak, engedelmeskedjetek a véneknek, minnyáján pedig egymásnak engedelmeskedvén az alázatosságot öltsétek fel, mert az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet áll. Néhány szót mondanom kell a levél keletkezésének az okairól és körülményeiről. Nagyon hasonló helyzetben volt az egyház, a fiatal egyház abban az időben, amikor a levél íródott, az első század 60-as évei ezek, és nem kisebb problémája van a gyülekezetnek, a közösségnek, Kis-Ázsia közösségeinek, mint az a politikai teher, ami a római birodalom miatt rájuk nehezedik, és az a mindig is meglévő magával, a gyülekezettel, a Krisztus követéssel együtt járó lelki teher, hogy Jézus bizonyságtétele szerint, ha őt üldözték, akkor a követőit is üldözni fogják, mert Krisztus kihívás a világ számára. És a hívő ember, ha nem kihívás, ha együttműködik a világgal, ha észrevehetetlen, ha tartózkodik attól, hogy a bűnt bűnnek nevezze, ha együttműködik a hatalommal, a szegények elnyomásában, hogy valakit kért, Márti éppen kért imád. A hatalom mindig ilyen korlátlan uralomra törekszik, és igyekszik megfeledkezni, ha nem emlékeztetik rá a szegényekről. Szóval a hívő ember mindig konfliktusos helyzetben van, akkor is, hogyha nem lázadó, ha a célja nem a mindenkori hatalomnak a megdöntése, mert az nem lehet célja, de az isteni elvek és értékek melletti kiállás mindig olyan helyzetben találja, ami alkalom arra, hogy üldözzék. Ezért aztán ebben a levélben a szenvedés az egyik kulcsszó. 16-szor fordul elő ebben a levélben az, hogy szenvedni kell. Sőt, nem egyszerűen arról, hogy a világ különcnek tekinti a hívő embert, hanem jönnek a kísértések belülről. Aztán egyesek igazságtalanul szenvednek. És eközben erős kísértésük van arra, hogy meneküljenek ebből az állapotból, mert ki az, aki szereti, aki gúnyolják és méltatlanul bántják. Az igazságért, magáért is meg kell szenvedni. Hát minden apró sikerért is egyébként, csak ott olyan természetes dolog ez. Az ember fel van háborodva egészséges lélekkel, amikor azt érzi, hogy az igazságért is szenvedni kell. Miért? Nem nyilvánvaló mindenki előtt, hogy az igazságot képviseljük, és a a jóság vezet bennünket, és az a szándékunk, hogy más embereket is boldoggá tegyünk. Nem, ez a világban egy ütközés lehetősége. Hívőnben egy ütköző ponton van a világ és Isten országa között, és vannak, akik ebben a helyzetben feladják, és azt mondják, hogy ha ez így van, akkor inkább belesimulunk a tömegbe. De nem bölcs megfontolás ez, és azt sem mondhatjuk, hogy mindig egyfolytában és folyamatosan csak szenvedünk és nyomás alatt vagyunk, mert például itt a közösségben megpihenünk és örvendezünk, és egymást terhét hordozzuk, vigasztaljuk egymást. Ez egy nagyon fontos dolog, itt megerősödni, erőt nyerni a folytatáshoz, és aztán megint tovább képviselni az Isten országát, függetlenül attól, hogy ezért elismerés vagy bántás jár. Sőt, az apostol még azt is fölveti, arra is bátorítja a testvéreket, hogy ne szégyenkezzenek, hogyha őket bántás éri, hanem lássák be, hogy ez Istennek akarata. És ez az egész kereszténységre vár, ugyanennek a fejezetnek, amiből most az igét felolvastuk. A 9. verse azt mondja, álljatok ellen erősek lévén a hitben, tudva, hogy a világban lévő atyafélságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be. Önmagában nem a szenvedéseket kívánjuk, hanem egyszerűen csak tudomásul vesszük hívő szívvel, hogy ez kikerülhetetlen, és nem akarunk megalkuvással kiszabadulni ebből a helyzetből. Boldogok vagyunk, hogy Isten országához tartozunk. Megéri nekünk oda tartozni. Megéri a szenvedést és fáradtságot. Hát innen indulva nézzük meg ennek a záró fejezetnek a kezdő gondolatait, amikor is Péter inti a gyülekezetben lévő presbitereket, szolgáló testvéreket, itt még külön nem választottuk, lehet, hogy egyszer meg kéne tennünk, hogy elérje a gyülekezet azt a mértéket, annyian leszünk, hogy megbízott presbiterekre lesz szükség, akik a szolgálatokból, a feladatokból részt kérnek, részt vállalnak, és vinni akarják Isten országának a terheit, de most vegyük úgy, hogy mindannyian potenciális presbiterek vagyunk. A cél tehát nem az, hogy bennünket gyámolítsanak, ez egy közbülső dolog, és nagyon jól esik. A cél nem az, hogy mindig más ütközön és vívja értünk a csatát, hanem hogy mi is teherviselő a mások terhét is hordozni tudó, odaszánt életű szolgáló emberek legyünk, mert jobb adni, mint kapni. Ez erre is igaz. Jó dolog az Úrnak szolgálni. Hadd idézem fel a jól nevelt gyerekek magatartását, akik boldogok, hogyha valamit elvégezhetnek. Hát ha az ember megkérdezi, hogy ki megy el a boltba, most József Attilára gondolok, amikor a maga felnőtt koráról beszélve azt mondja, hogy a boltba a gyerek megy helyette. Mert neki még öröm. Tehát ha kimegy a boltba, akkor verseny van egy nagyobb családban a jól megfelelően nevelt gyerekek között, mert szeretnek szolgálni. Innen adódik az is, hogy különösen a népi szóhasználatban kis szolgámnak is nevezik a gyerekeket, vagy kis cseléden. Mert szeret szolgálni, szereti, ha legalább a sótartót ő hozhatja be. Mert az a fontosságát jelenti. Aztán elkényelmesedünk felnőtt korunkra, és szeretjük, ha a gyerek szalad helyettünk, és nekünk nem kell tevékenykednünk, és megszakadnunk az elképzelt súlyos feladatok miatt. Szóval potenciális presbiterek, mondja Péter, én, aki presbiter vagyok, mert az Úr erre elhívott, megbízott, és boldog vagyok, hogy számít rám. Boldog vagyok, hogy számít rám. Hogy nem csak dédelgetni akar, hanem megosztja velem a terheket. Máig emlékszem, valamikor a 70-es évek közepe táján volt, hogy édesapám jött fel egy nagyon nehéz tárgyalásra, akkor nagyon hasonlóan a mostani helyzethez egyházi életünk kétségek közé került, és aktív üldözésben volt részünk. És megállt az utcán, és azt mondta, hogy tudod, néha el is felejtem, hogy a fiam vagy. Olyan, mintha testvérek lennénk. És akkor megértettem, és máig meghat ez az emlék, amikor arra gondolok, hogy ő abban a szorongatott helyzetben azt érezte, hogy van valaki, akivel ezt a terhet megoszthatja, és nekem kitüntetés volt, hogy vele viselhetem ezeket a terheket. Tehát én a presbiter, titeket, leendő, vagy már most így működő presbiter társakat szólítalak meg, én mint a Krisztus szenvedésének tanúja, ő ott volt a kereszt tövében is, és ezt most nem azért hozza fel, hogy ezzel dicsekedjék és megkülönböztesse magát azoktól a testvérektől, akik mindezt csak hallomásból tudják, hanem éppen azért, hogy tőle hallják, hogy nincs vége a szenvedéssel, a kereszt halállal sincs vége mindennek, sőt, valami fontos dolognak a kezdete az. Nincs értelmetlen szenvedés Isten országában. A magnak a szenvedése, amiről Jézus beszél egyszer, amikor jönnek prozelitusok és találkozni szeretnének vele, akkor azt üzeni, hogy a gabonamag, ha el nem hal, csak egy maga marad, ha pedig elhal, sok gyümölcsöt tehet. A tanítványok még csak a szenvedés oldalát látják, a megsemmisülést, a testfelbomlását látják, Jézus azonban a belőle fakadó élet és áldás üzenetét látja a szenvedésben, és amikor azt kérdezik, hogy ő ki, amikor látni akarják a valóságos Jézust, akkor az értelmes áldozat, elfogadó áldozatot elfogadó Jézust kell látniuk, nem a gyógyítót, nem a kenyerek megszaporítóját, nem a hatalmas beszédű Jézust, hanem mint valakit, aki megérti, hogy az Isten országában a teherviselés, a szenvedés vállalása áldás forrásává lesz. És a megjelenő dicsőségnek részese, mondja Péter, hogy a leendő presbitereket, a presbiter társakat ne csak a szenvedésre emlékeztesse, hanem az éremnek erre a másik oldalára is, amiről az imént beszéltem, hogy Isten országában nincs értelmetlen szenvedés, a másik oldala a dicsőségben való részesedés. És akkor mit kér a presbiter társaktól? Azt kéri tőlük, hogy legeltessék az Istennek köztük lévő nyáját, gondot viselvén arra. Mi gondot viselünk egymásra. És nem úgy van az, hogy csak a nyáj eszik a pásztor, nem. Az igazi pásztor a bibliai időben nem arra törekedett, hogy vérét vegye a juhainak, megölje őket, hanem hogy önmagát adja értük, de azért részesedett a bárányoknak a gyapjában és a tejében, a jusajból táplálkozott, nem akarta őket megölni, nem biblikus gondolat, most nem azt akarom mondani, hogy nem fordult elő, de nem látott bennük semmiképpen hasznot olyan értelemben, ahogy a kereskedő vagy a béres néz a nyájra. Nem azért tartja őket, hogy eladja, levágja, megsemmisítse őket, hanem valamilyen módon együttműködjék velük. Tehát a jó pásztor keresi a legelőt, a csendes vizeket, szembeszáll az oroszlánnal, a farkassal, korabeli fenevadakkal, ő az ajtó, odafekszik a karám ajtajába, hogy csak a testén keresztül lehessen oda bejutni, megóvja őket attól, hogy idegenek kihasználják őket. Ha elvész egy báránya, akkor nem ismer lehetetlent. Megy, még meg nem találja, és akkor olyan irreális, irracionális az öröme az 1% felett, hogy lakomát hív össze, nem ennek a 100. báránynak a levágása árán, tehát nem úgy, hogy megtalálja, örvendezik, hazamegy, levágja, és egy jó birkapörköltként megeszi a barátaival, nem, hanem egészen más dolgokat esznek, isznak ott, és ünneplik azt az 1%-ot. Mert Jézusnak valahogy ez az 1% a legfontosabb, és ha ütközünk most ezzel a világgal, amelyben élünk, akkor ez azért van, mert nekünk is ez az 1% fáj a leginkább. A legszegényebbek, a legeltévedettebbek, akik a világnak, hogy is szokták mondani, ez az a veszteség, ami úgy belefér. Az 1% az hiba határon belül van. Valami ilyesmit szoktak mondani. Hát majd a következő szaporulat ki egyenlíti ezt a veszteséget. A jópásztornak nem. És igen, presbiter társak, gondolkodjunk a jó pásztornak a fejével és a szívével, nem úgy, ahogy a világ, nem úgy, ahogy a béresek. Nem mondjuk azt, hogy az az egy nem számít. Mond nagyon meghatott reggel, hogy van itt Bélának egy galambja. 2 nap óta már csak 1-2 métert tud repülni, de ők is külön tányért készített a galambnak, hogy a galamb inni tudjon. Nem gondoltuk azt, hogy van ott a fészerben egy légpuska, csak nagyon halkan mondom. Zsolti főleg a szarkák vigasztalására használja ezt az eszközt, bár jól ismerik őt, amikor megjelenik ezzel a vasbottal, de nem jutott Bélának eszébe, hogy segítse át a galambot a nehézségen, egy kis tányérba vizet tett neki. Vagy megtörjük neki a magot, hogyha nehezebben fog enni. És ez nekem nagyon tetszik. Azt gondolom, hogy ebben több van, mint egy erejét vesztett madárnak a dédelgetése. Ebben benne van az a gyengétség, amit az Úr mutatott nekünk, velünk szemben is így járt el, hozzánk így viszonyult, és nem mást vár tőlünk, mint azt, hogy kövessük őt ebben, és legeltessük az Istennek köztünk lévő nyáját, gondot viselvén arra, és leginkább azokra, akiknek a gyámolítás mindennél többet jelent. A Nátán próféta fedő beszédében megjelenő egyetlen kis bárány, amely a gazdája karjai közt alszik és a tányérjából eszik. Olyan meseszerű ez a történet, de mégis igaz Isten népe között. Igen, kísértése a pásztornak az, amit itt a 2. versben Péter felsorol, hogy kényszerítésből történjék. Ugye a nyáj nem csak örömöt jelent, hanem elég nagy fáradtság is az. Én azt gondolnám, hogy még a kényszerítésből való szolgálat is jobb, mint hogyha az ember nem szolgál. De ne így legyen, hanem minden nap hason át bennünket az az öröm, hogy hogyan is bánt velünk az Úr, amikor gyengék voltunk, amikor borulátóan ítéltük meg helyzetünket, amikor kétségbe estünk, amikor láttuk a sovány legelőt, és szomjasak voltunk, és olyan nehezen tudtuk elképzelni, hogy a mi pásztorunk képes lesz megoldani ezt a helyzetet, és megtalálni ebben a nagy sivatagban azokat a kis rejtett sarkokat, ahol sejmes fű van, és a nagy sivatagban azokat a sziklákat, amelyek majd vizet adnak. Tehát nem kényszerítésből, hanem örömmest. Az örömmel való szolgálatnál nincsen szent dolog. Megint azt mondom, hogy a semmilyen szolgálatnál a vonakodva, morogva való szolgálat is jobb, de az nagy egyetértést hallok, igen, de az örömmel való szolgálat nagyon-nagyon-nagyon sok áldást és örömöt rejt el a szolgáló számára is. Mi is megtapasztaljuk, mondok egy egyszerű dolgot, hogy ha a fodrász, akihez elmegyünk, nem a maga problémáját zúdítja ránk, és nem kényszerű szolgálatnak tekinti a mi bozontunkat, vagy egyre fogyatkozó hajunk rendbetételét, hanem örömmel teszi, oda-vissza fogunk járni. Tehát aki örömmel szolgál, ki bennünket, oda visszamegyünk, és hadd jöjjenek hozzánk is vissza azok, akiknek meg mi szolgálunk. Nem pénzért, még akkor sem, hogyha esetleg van, akit megfizetnek munkatársaink közül azért, amit elvégez. Biztos, hogy Péternek is hoztak kenyeret, kicserélték az elhasznált cipőjét vagy kabátját, mert nem volt szüksége másra, mint arra, hogy valahogy képes legyen az evangéliumot hirdetni, és gondoskodtak nyilvánvalóan róla a testvérek, sőt az is lehet, hogy előfordult, neki kellett szólni, hogy testvérek, ez már sok lesz, erre nincs szüksége, minek lopják el a következő úton tőlem az úton állók, hát ne bízzátok rám, megvan mindenem nekem. De nyilván gondoskodtak róla, de ő nem nyerészkedett. Szegény Júdást legyintette meg a haszonszerzésnek a kísértése, amikor rendszeresen dézsmálta azt a pénzt, amit a szegények számára gyűjtöttek. Biztos, hogy minden szolgálatban lévő, vagy sok szolgálatban lévő presbitert, ha erre nagyobb lehetőség van, most a saját gyülekezetünkről beszélek, amelyben a kísértés is jelentősen kisebb, a bevétel is. Szóval biztos, hogy van anyagi kísértés is, a nyerészkedés kísértése Isten népe között. De az igazi Krisztust követő presbitertárs nem ezért szolgál, nem a fizetségért. Akkor se, hogyha kap valamilyen támogatást, ahhoz mondom, hogy tovább szolgálhasson, hanem jó indulattal végzi ezt a szolgálatot, függetlenül attól, hogy mi a visszajelzés. Aztán még egy fontos dolog. Sem nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteken, hanem mint példaképei anyája. Mindig az, aki szolgál és ad, egy kicsit magasabban van. Ez így beletartozik abba, hogy jobb adni, mint kapni. Tehát magasabban van, mint az, aki kap. És ezt nekünk újra és újra végig kell gondolnunk, és ezért kell óvatosan bánnunk a szolgálattal is. Nagyon tanulságos nekem Wesleynek az az elgondolása, hogy még a lelkigondozói beszélgetésben a kérdésnek sem szabad bántónak és fölényesnek lennie, és ezért ő találta ki azt, amit egy Rogers nevű korunkbeli kiváló, egyébként eredetileg metodista lelkész, pszichológus is gyakorol és ajánl. Tehát azt találta ki Wesley és az ő nyomán Rogers is, hogy nem faggatunk. Azt csináljuk, hogy beszéltetjük a másikat, vagy hagyjuk beszélni még inkább, és mindig visszamondjuk, pontosítjuk azt, amit mondott. És csak ilyen kérdéseket teszünk fel, hogy jól értem önt, azt akarja mondani, hogy, és segítünk neki, hogy pontosan fogalmazza meg, amit mondani szeretne, és a világért sem oktatjuk ki, bizony mennyi durvaság van, rámenőség és erőszak hívő emberek közt a lelki gondozás terén, és kioktatás lesz belőle, elfeledve azt, hogy Jézus nem azért jött, hogy bírálja és ítélje ezt a világot, hanem hogy önmagát adja érte és szolgáljon. Tehát ne úgy legyetek presbiterek, hogy azt képzelitek, hogy a főnökei vagytok a nyájnak, hanem példaképei. Mikor Pál azt mondja, hogy legyetek az én tanítványai, kövessétek azt, amit csinálok, akkor ezt nem azért mondja, mert el van telve önmagától, hanem tudja azt, hogy egy igazi mester el kell, hogy jusson erre a pontra. Nem tudja megmutatni, hogy hogy kell csinálni, akkor magyarázhat. Tehát amikor tegnap itt mai napra készülve üldögéltem ott a sötét csöndes kis irodámban, akkor a szomszéd teremből hallottam Gazit, amit az egyik tanítványát tanítgatta. És hát elő-elő játszott neki dolgokat, mert annak a tanítványnak még nem ment úgy. És arra gondoltam, hogy hát lehet, hogy az első érzése ennek a tanítványnak a félelem, hogy fogok-e tudni így bánni valaha is a gitárral. De aztán, ha ez többször megismétlődik, akkor követni fogja azt, ahogy a mester, a tanár a kezét tartja, az ujjait tartja, eszébe fognak jutni a mondatok, amik elhangzottak, megjegyzi őket, és így fogja ő is tanítani majd azt, aki utána jön. Tehát legyetek példányképei a nyájnak. Igenis tudjátok megmutatni, hogy hogy kell hálás szívvel, az Úr iránt elkötelezett szívvel örömteli hívő életet élni, akkor is, hogyha próbák között vezet az út, akkor is, hogyha bennünket ugyanúgy ér, mint a recesszió, és annak minden következménye, vagy éppen egy kevéssé vidám és kevéssé boldog történelmi idő, hogyan kell örvendező hívő életet élni, ezt nem magyarázni kell, nem meg kell mutatni. Legyetek példaképei inkább a nyájnak, mint hogy uralkodnátok rajta, és felszólítanátok, hogy örüljenek az Úrban, anélkül, hogy ezt meg is mutatnátok, hogy hogyan kell. És akkor itt a negyedik versben van utalás a főpásztorra. Mert meg ne feledkezzünk mi, presbiterek vagy leendő presbiterek, arról, hogy mi azért csak olyan kis bojtárok vagyunk a főpásztor mellett. Ha pásztorok, igen, akkor is a számadónak számot kell adnunk, a nyájak gazdájának, az nem a mi nyájunk. Mi neki csak bojtárjai vagyunk, amikor megjelenik a főpásztor. Mi is lesz akkor? Szeretem az igének ezeket az üzeneteit, amik arról szólnak, hogy amikor a főpásztor megjelenik, akkor nem számon kérni akar. Az egy másik kérdés, hogy be kell számolni. Van, akinek ez is öröm. Uram, íme a te bírád, ennyit és ennyit nyert a te talentumod. És Uram, rám bíztad a nyájat, és nézd, megszaporodott, nézd, jobban néznek ki, mint amikor átvettem őket. Tehát van, aki számára ez egy várva várt pillanat, hogy elmondhassam a főpásztornak, hogy az én kezem alatt a nyáj nem ment tönkre, hanem szaporodott és erősödött. Ezért, amikor megjelenik a főpásztor, az nem egy rettegéssel teli pillanat a számomra, amikor várom, hogy hogyan büntetnek meg hanyagságaimért, hanem elnyeritek a dicsőségnek elvathatatlan koronáját. Isten erre készül, az Úr erre készül, hogy jutalmazzon és megkoronázzon. Nem arra készül, hogy megpálcázzon bennünket. Nem úgy készülünk oda, hogy tartanunk kell a, nem is a markunkat, hanem így a tenyerünket, vagy a körmünket. mert az Úr majd büntetni fog. Megjelenik a főpásztor, és elnyeritek a dicsőségnek hervadhatatlan koronáját. És egy utolsó gondolat még. Most egy picit a nyáj felől közelítünk a felolvasott szakaszban, mert eddig a kis pásztor, a kis bojtár felől, a presbitertárs felől néztük ezt a szakaszt, amikor tehát azt mondja az apostol, hogy ti ifjabbak, akkor nem Vikire és Zsoltikára, vagy Anna Sárára és másokra gondol, hanem azokra, akik leendő presbiterek, de most még ilyen tanuló szakaszban vannak. Azt mondja, hogy ti ifjabbak, engedelmeskedjetek a védneknek. Azt gondolom, hogy mindig vannak olyan tanítványok, akiket előbb meg kell győzni arról, hogy ők most a tanulásnak az időszakában vannak. És nem az a szerepük, hogy ők tanítsák tanítóikat. És ők magyarázzák el, hogy hogyan kell a dolgokat megvalósítani ebben a világban. A vének nem egyszerűen idősebb emberek, nem arról van szó, hogy az idősebbek mindent tudnak, persze, hogy tapasztaltabbak, a vének használja ezt egyébként az egyházi szakzsargon is, vénné szenteltek bennünket is, bár 20-as éveinkben jártunk, amikor lelkészé szenteltek, akkor vének lettünk, noha nem volt talán még őszhajszálunk, fakálunk se volt egyeseknek. De vénekké lettünk, ez a presbiternek a szinonimája itt. Tehát ti ifjabbak, ti nyáj, működjetek együtt a vénekkel, mert nem lesz belőle akkor soha eredmény. Annyi csacska dac van hívő emberekben. Talán a világban nem látni ennyi ellenszegülést, ennyi agyasságot, és most nem a jelenlévők mind kivételek. De nagy kísértése a nyájnak is az, hogy ne működjék együtt. Tehát ha a jó pásztor elmegy és életét kockáztatva megkeresi az elveszett bárányt, és most magasztaltuk az elveszett bárányt, és azt mondtuk, hogy micsoda érték, akkor azért most megfordítva mondjuk, súgjuk meg ennek a kis báránynak, hogy legközelebb azért ne csavarogj el, mert nagyon nagy áldozat az, hogy téged mindig meg kell keresni. Légy szíves, maradj a pásztornak a közelében, mert bekap a farkas, meg az oroszlán, meg leesel a szakadékba. Tehát tanulj meg mozogni ebben a világban. Ti ifjabbak, ne tegyétek mindig próbára a presbitereknek a szeretetét, mert igen, ők életüket adják a Jézusi minta szerint a juhokért. De ha nem muszáj, akkor ne történjék meg ez. Ha nem muszáj, akkor ne vérezenek el idő előtt. És mindnyájan pedig egymásnak engedelmeskedjetek, bele keverjük ezt az esküvői ceremóniába is, mert a régi liturgia szerint elsősorban a nőknek kellett engedelmeskedni a férjüknek, de örömmel fedeztük fel, hogy itt van a Bibliában, a Péteri levélben ez a gondolat, hogy mindnyájan pedig egymásnak engedelmeskedvén az alázatosságot töltsétek fel. Az alázatosság nem szolgalelkűség. Az alázatosság az a fajta megengedés és nyitottság, amely lehetővé teszi, hogy megfontoljam a dolgokat a másik oldalukról is. És ne a kevésség, a gőg jellemezzen engem, főleg azért nem, mert a főpásztor magát megalázva szolgált ebben a világban, és nem lehetek nagyobb a mesteremnél, ha ő az alázatot fontos szolgálati eszközként használta nyája között, akkor én ennél alázatosabban kell, hogy szolgáljak, nem gunnyal, dühvel, keménységgel, kevésséggel, hanem mindig készen arra, hogy szolgáljak, megbocsássak, újra kezdjek, lehajoljak, utána menjek. Az Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Az Új Szövetségben nagyon gyakran az alázatos, az a szelídnek a szinonimája. A szelíd nem puhány, akinek a hátán is fát lehet vágni, hanem éppenséggel az az erős lélek, akit a másik makadsága vagy együttműködésre való képtelensége sem tántorít el attól, hogy ő viszont azt a szolgálatot, amit az Úr rábízott elvégezze. Szóval ma a leendő presbitereknek, vagy a már is szolgálatot végző presbitertársaknak szólt az üzenet, vagyis mindannyiunknak. Megvizsgáltuk, hogy kié a nyáj. Megvizsgáltuk azt, hogy milyen módon kell a nyájnak presbitereivel, pásztoraival együttműködni, hogy aztán egymásnak engedelmes kedvén legyünk a nagy-nagy akolnak, az egyakolnak, a Krisztus alatt gyülekező nyájnak a fontos és áldott részei. Isten áldjon meg bennünket ebben a fejlődésben. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk.
Köszönjük neked, mennyi édesatyánk, mindenható Istenünk, hogy te vagy a jó pásztor, és te elküldted egyszülött fiadat is, aki ezt a feladatot végezte. Segíts nekünk, hogy tudjunk alázatosak és szelidek lenni, hogy engedelmeskedjünk neked és egymásnak. Segíts, hogy tudjunk együttműködni veled és egymással. Köszönjük neked ezt a lehetőséget, köszönjük, hogy te csendes vizekhez és dús legelőkre vezetsz minket. Köszönjük, hogy te mindig a legjobbat akarod adni, ad, hogy ezzel a hittel tudjunk téged követni, és legyen reménységünk benned. Amen.
Amen. A 88. dicsérettel fejezzük el. Isten tisztelet, hogy te fáradtan, bűnbe jártam az életed, és az utolsó, az 5. verset, a hirdetések, és az áldásuk, tehát zárulni.